Kedves hallgatóink, ismét itt van a mikrofonnál.
Szalai Lukovics Klára.
És Lukovics Milán. Napindító műsorunknak erre az utolsó szakaszára nem szerveztünk külön telefoninterjút, hanem eredetileg is úgy terveztük, hogy itt a stúdióban beszélgetünk arról, ami még a karácsony témájá, vagy a karácsonyi láz témát kiegészíti. Ugye kicsit ránéztünk a régi időkre, aztán egy családnak az életére, hát most pedig kicsit így aktuálisan, tágabb összefüggésbe helyezve ezeket a jelenségeket. Ugye itten ez a műsor alkalmas arra, hogy egymással is beszélgessünk, illetve megtudjam azt, hogy például a te számodra ez a fenntarthatóság téma, ez fontos, hát ez valahogy eddig nem derült ki a számomra, de nem tragédia, és ez természetesen a Mária Rádiónak pont a 2021-es témája volt, úgyhogy hát akár itten a karácsonyi ajándékdömpingről szóló beszélgetés kapcsán is azt érzékeltem, hogy hát ti is törekedtek valamiképpen egy visszafogottságra az ajándékok mennyiségét, illetőleg például, hogy, hát, hogy voltak éppen ilyen fenntarthatósági, vagy a földért érzett felelősségi szempontból, hát mi az, ami így eszedbe jut, hogy mi az, ami túlzásba viszünk, most nem egyszerűen csak az ajándék mennyisége, mert hát valószínűleg az kortünet, de mondjuk hát amire esetleg oda kéne figyelni, és a környezetünknek az állapotát is hát kimélni, hogyha a valami visszafogottságot tanúsítanánk?
Hát szerintem egyéni döntés alapján a fogyasztást kéne vissza, tehát minden embernek arra kéne törekednie, hogy a saját fogyasztását visszacsökkentse, akár étkezésben, akár ruházkodásban, utazgatásokban, gondolok itt a nyári repkedésekre, jobbra-balra, síelés, autókázás, tehát mindenfajta ilyen utazás dolgot, és hát a luxus az egy teljesen fölösleges dolognak kéne, hogy legyen. Tehát, hogy az rengeteg energiát fogyaszt.
Hát az biztos.
És a, igen?
Azt nehéz megtalálni, hogy mi az, ami luxus. Mert ami ma, hogy mondjam,
igen,
nekünk teljesen természetes, sőt, kvázi szegénynek éreznénk magunkat, hát ez régen abszolút luxus,
igen,
téma volt. Tehát, hogy...
Hát igen, mindenkinek az a luxus, ami az ő adott pénztárcájához, vagy az adott társadalmi... Hát
konkrétan mi az, amiben úgy érzed, hogy nem... Hát nyilván sok mindenben vagyunk pazarlóak, az teljesen természetes, tehát most akár energiafelhasználásban is, de mi az, amiben konkrétan úgy érzed esetleg, hogy hát minimális odafigyeléssel lehetne visszafogottabban létezni.
Hát ilyen nagyobb, globálisabb dolgokra, ha gondolok, akkor például én a légkondicionálásra vagyok így eléggé rákattanva, vagy hát, hogy nyáron bemegy az ember egy irodaházba, vagy egy bevásárlóközpontba, és mondjuk kint van 35 fok, és bent az irodaházban pedig van 18. Ami olyan óriási különbség, hogy hát egyrészt az ott dolgozók megbetegednek, tehát komoly ruházkodást kell végezniük reggel, hogy ne fázzanak meg, ne fázzanak föl. Illetve ha az ember bemegy nyáron egy moziba, akkor a film közepe felé már elkezd fázni, mert annyira le van hűtve az a terem. Tehát ezek az óriási épületeknek a hűtése rengeteg energiát pazarol, és nem tudom, hogy ezt így nagy üzembe miért kell csinálni, vagy erre miért nincsen valami törvény, vagy akár szabályozás, hogy hány fokkal lehet a kinti hőmérséklethez képest lehűteni egy épületet. Tehát mondjuk, hogyha kint 38 fok van, akkor miért nem elég, hogyha az épületben 30 fok van, hiszen az is sokkal hűvösebbnek tűnik, hogyha bemegy az ember, és hát egészség megőrzés céljából is sokkal kedvezőbb lenne, hiszen hogyha bemész valahova, és ott 15 fokkal hűvösebb van, akkor könnyen megfázik az ember.
Hát igen, meg mondjuk ezek a légkondicionálók, aztán van, hogy valami baktérium bele,
igen, hát az
telepszik, és akkor mindenféle betegséget, igen, is terjeszt. Én személy szerint nem vagyok oda a légkondicionálásért. Tehát, hogy most nem de magam szempontjából, tehát hogy én nem kapcsolom be általában mondjuk egy autóba se, kevés kivételtől eltekintve. Mondjuk amit egyébként szeretek ilyen lakhatási szinten nyáron, az a ventilátor. Tehát azt mondjuk egy jó találmánynak érzem.
Igen.
De hát egyébként nyilván mondjuk egy ilyen üzlethelyiségben nyáron, hát lehet, hogy valaki azért megy be, hogy ott egy kicsit lehűljön a kinti 38 fokhoz képest. De az, akkor... még, igen, tehát még ennek van valami kellemes hatása egy rövid ideig. Viszont tényleg az, hogy mondjuk irodaházakat, munkahelyeket miért kell 18 fokra lehűteni, azt mondjuk egyébként tényleg nem értem.
Hát egyik koma asszonyom dolgozik ilyen irodaházban, és ő meséli, hogy bemennek reggel ugye póló, sort vagy szoknya, szandál, és beülnek az irodába, és fölveszik az, a harisnya, a pulóver, a sár, pokrócot raknak a derekuk köré, mert a nők petefészekgyulladást kapnak, a férfiak is felfáznak, tehát hogy teljesen idióta dolog ennyire lehűteni.
Ami még egy ilyen dömping jelenség szerintem az a ruhanemű. Hogy én valahogy azt érzem, de lehető rosszul, hogy mint hogyha ez a ruhajavítás, ez úgy háttérbe szorulna. Megyek a város utcán, egy-két ilyen picike kis helységet látok, ahol látom, hogy ott az ajtó mögött ruhajavítással foglalkoznak. De hát, hogy ebben egyébként ti mit csináltok? Örökli az egyik gyerek a másiknak a ruháit, cipőit, vagy meg tudjátok javítani, te megvarogatod, ami elszakadt, vagy nem tudom, hogy milyen arányban mennek a ruhaneműk a kukába.
Hát öröklik a gyerekek egymás ruháit, és hogyha valamelyik, mondjuk egy jobb minőségű darab mégis elszakad, akkor van egy nénink, aki viszonylag jutányos áron ezeket megvarja, de hát nyilván egy idő után, amikor már annyira javíthatatlan, akkor ki kell dobni. De igazából manapság ez a szó, hogy javítás, ez kezd kikopni, tehát egy mosógépet se javítanak. Már 4-5-6 év az élettartama egy háztartási felhasználásnak, és utána azt mondják, hogy nem érdemes javítani. Tehát az elektronikai cikkektől elkezdve tehát rengeteg dolgot már úgy gyártanak, hogy ne legyen érdemes javítani. Tehát ezzel is rengeteg szemét keletkezik ezekkel az elektronikai hulladékokkal.
Hát nyilván autót mindent így építenek, hogy elég gyakran kelljen cserélni.
Igen.
Úgyhogy
a textilipar meg rettenetesen szennyezi a környezetet.
Nyilván. Na és tulajdonképpen persze nem maradjunk meg csak az általánosságoknak a szintjén, tehát hogy családban mik a lehetőség, vagy gyerekek mikor éreznek erre rá, vagy ők ezt egy ilyen korlátozásként élik meg, hogy a szüleik azt mondják nekik, hogy ezt nem dobjuk ki, ne pazaroljál, nem kapsz újat, megjavítjuk, vagy hogyan neveled rá a gyerekeidet arra, hogy valamiképpen hát szerényebben meg környezetkímélőbben éljenek.
Hát igen, ez nehéz, amikor azt látja más, mondjuk más osztálytársaknál, hogy csak a... Tehát, hogy az ott, mit én, a másik osztálytársáig... Így van, hogy folyamatosan az új dolgokban lelik az örömüket, tehát, hogy shoppingolni megy a család vasárnap, és akkor hatalmas zacskókkal térnek haza, és gyakorlatilag ez adja az örömöt. Hát mindenképpen a személyes példamutatás, tehát, hogy mi nem ezt csináljuk, illetve, hogy azért ezt kommunikálni is lehet, tehát el lehet nekik magyarázni, nyilván nem egyszer, hanem többször, hogy ez miért nem jó, illetve az otthoni, hétköznapi életben is, szelektív gyűjtjük a szemetet, megpróbálunk nem pazarolni, nyilván a legjobb háztartásokban is néha a hűtő hátuljában marad valami, de hogy azért ez ne legyen egy általános dolog, hogy kilószámra dobjuk ki az ételt például. Tehát, hogy odafigyelni a fogyasztás mennyiségére. Akár ételben, hogy ne pazaroljunk, ne dobjunk ki, nem kell mindig degeszrelni magunkat, sokkal kevesebb is elég, és hát a ruhaneműben is, meg a tárgyakban is, tehát, hogy nem kell azt a 20. angyalkát megvenni, mert az csak egy porfogó lesz előbb-utóbb.
Meg nyilván azért gondolom, hogy ezzel párhuzamosan az azért szükséges, hogy a család gondoskodjon arról, hogy mondjuk a shoppingolásnak az élménye helyett hát valahogy más módon teljen tartalmasan a hétvége, vagy hát legyen olyan együttlét, ami végül is a gyereket lefoglalja.
Igen.
Mert hogyha hát mondjuk nincs jobb ötletük, akkor mit csináljon szegény ember? Na tehát, hogy valamiképpen azt érzem, hogy sokszor, amikor arról beszéltünk, hogy beszéltem én is gyerekeknek, hogy hát ez így nem jó, úgy nem jó, így káros, úgy káros. De mindig ott van szerintem a gyerekek kapcsán, hogy hát milyen alternatívát mutatunk. Tehát, hogy tudunk-e tartalmas számukra, nem tudom, örömteli, és hát bizonyos fokig olyan alternatívát nyújtani, amit ő el tud mesélni, és akkor legalább lesz egy-két ember a óvodás csoportba, vagy az osztályba, vagy a tanítónéni, azt mondja, hogy hú, de jó, hogy ti ezt csináljátok, és nem azt. Tehát, hogy jó, tehát akkor nem valamelyik plázában telik nyilván számotokra vasárnap délelőtt, de hogy egyébként úgy hogyan szervezitek meg a élményszerű közös időtöltést?
Hát igen, azt látom, hogy a gyerekeknek azért az a legvonzóbb, hogyha együtt csinálják a szülőkkel azt, ami a program, vagy ami a más, mint a vásárlás, tehát akár egy süteménysütés, vagy kirándulás, vagy elmenni biciklizni együtt, de nem az, hogy menjetek el biciklizni, mert akkor vagy elmegy, vagy nem, de inkább nem, hanem hogyha együtt megyünk el biciklizni, vagy játszótérre, vagy bemenni a városba, megnézni az adventi vásárt, vagy kirándulni, akkor hát mindenképp az, hogy együtt a szülőkkel, illetve hát, hogyha vannak neki egyéni programjai, például a sport, vagy a zene, hogyha például valaki zenél, akkor hát nyilván ahhoz gyakorolni is kell, és hogyha ő szeret gyakorolni, akkor az egy jó időtöltés, vagy sportol, és akkor vannak meccsek, vagy hát igen, meccsek, vagy maga az edzés is. Tehát, hogy mindenképpen valami külön óra, ami ezeket a holtidőket kitöltheti, és hát később társaság szempontjából is, például egy hittanóra, hogy ott a hittanos közösség, akkor később egy kamaszkorban egy társasággá válik, és nem csak a hittanórán találkoznak, hanem a szabadidőjüket is együtt tudják tölteni, amikor már nem feltétlenül a szülő társasága a legvonzóbb. Mert úgy 10 éves korig az a legvonzóbb, hogy a szülővel együtt, aztán lassan, fokozatosan az lesz, hogy inkább a társakkal együtt.
Hogyne. Na most itt a hírekben ugye éppen hallottuk, hogy valamilyen ajándékdoboz akciót szervezett valaki, és hát erről számolt be, hogy nem tudom, hogy ti vettetek-e részt ilyenekben, vagy hát voltak éppen azért ez egy alkalom arra, hogy a fölöslegessé vált, még használható, nem olyan nagyon régen még mondjuk kedves játékokat, ajándéktárgyakat, hát ilyen módon egy kicsit tovább ajándékozzák. Mondjuk én ezt a tovább ajándékozást nem tartom eretnekségnek, bevallom őszintén.
Nem, tényleg nem az. Hát mindenhol, minden egyik osztályban, kosár csapatban, mindenhol volt ilyen ajándékgyűjtés, hát az ember már azt se tudja, hogy főleg úgy, hogy mi nem, vagy hát megpróbálunk nem fölhalmozni rengeteg dolgot, de hát így is rengeteg fölösleges dolog van. És hát akkor ilyenkor tényleg, ami még jó állapot, és más örülne neki, azt ilyenkor tovább lehet adni, vagy ad abszurdum, lehet venni újat is, egy-két darabot ezekbe a csomagokba, mert hát van, akinek tényleg ez lesz a karácsonyi ajándéka, tehát tényleg rászoruló családokhoz kerül jobb esetben.
Igen, nem tudom, hogy hány százezer, vagy milyen mennyiségű ilyen dobozt gyűjtenek össze egy karácsony alkalmával, tehát hogy reméljük, hogy tényleg mindegyik olyan helyre kerül, vagy el is kerül valahova, és nem csak valami raktárba. De hát minden esetre én azt szoktam mondani, hogy amit én kapok, annak legalább kétszer örülök, vagy többször. Hát ha megtartom, akkor többször, De ha tovább ajándékozom, akkor másodszor akkor, amikor elajándékoztam.
Így van, így van.
No, tehát, hogy kicsit arról beszélgetünk ugye itten, hogy a karácsony és a vásárlási láz, illetve hát valamiképpen ilyen kötelezőnek érzett túlzásokba esés karácsony kapcsán, hát az éppen nem abba az irányba mutat, ami egyébként a csapból is folyik, hogy fenntarthatóság, meg környezetkímélés, meg felelősség. De még egy kicsit visszakanyarodva erre a fenntarthatóság témára, hogy ez neked mikor, vagy mióta csípődött így be, vagy hogy vált ez fontossá számodra, minek a kapcsán, vagy mióta?
Hát azért most már egy jó pár éve, tehát szerintem egy ilyen 5 éve úgy rá lehet egyébként kattanni ezekre a dolgokra, tehát kicsit mániákussá is lehet válni, szóval mindenképpen figyelni kell rá. Ott még nem tartok, hogy teljesen csomagolásmentes, meg van, aki te annyira rákattan, hogy nem tudom, egy 5 tagú család gyakorlatilag nem termel szemetet, stb. Szóval azért ennyire nem mélyedtem el a témában, de olyan hétköznapi szinten, vagy élhető szinten azért megpróbálok odafigyelni, akár arra, hogy mit tudom én, most használtan vettünk egy zöld rendszámú autót, amihez majd szeretnénk napelemet telepíteni, hogy esetleg akkor arról menjen a töltése, vagy hát tényleg ez a szelektív hulladékgyűjtés a háztartási szinten, vagy egyszerűen a ruhanemükkel való spórolás, tehát hogy nem minden szezonban vesszük meg a legújabb kollekciót mindenkinek, hanem tényleg amire szükség van. És hát egyébként nagyon jó minőségű használt ruhaüzletek vannak, tehát én azt nagyon ajánlom mindenkinek, hogy nem feltétlenül az új dolgok csak az alternatíva. Illetve hát nem kell annyi, tehát nem kell 20 pulóver. Tehát remekül lehet feldobni 5 pulóvert is, mit tudom én, egy sállal, akkor már is másképp működik. Tehát lehet variálni, nem kell feltétlenül 15 nadrág egy szezonra.
Értem, mert ugye ennek a fenntarthatóságnak hát nyilván nagyon sok aspektusa van, és hát természetesen valamiképpen az üzleti élet is erre rá is telepszik, hogy hát szorgalmazzák ugye persze ezeket a megújuló energiaforrásokat, meg zöld autókat, meg mindent. Persze azért az sem mindegy, hogy abba az energiát hogyan termeljük meg.
Igen.
Mert hogyha azt környezetszennyező módon, hát akkor nagyjából ugyanott tartunk, ahol tartunk. Tehát, hogy én valamiképpen nem vagyok szakértője a légkörfizikának, vagy ennek-annak, de mondjuk azért nagyon sok sarlatánságot is hall az ember.
Persze.
Akár ezekkel a energiatermelési dolgokkal kapcsolatban. Ugye, tehát ugye én azért magunk között bevallom, hogy atomerőmű párti vagyok, tehát csak hogy tisztázzuk, hogy
igen.
Én azt például nagyon fontosnak tartom, hogy igen, miből termeljük meg az energiát, illetve hát azt, hogy nyilvánvalóan persze háttérbe kell szorítani a kőolaj fölgáz felhasználást, hiszen el fog fogyni előbb vagy utóbb, ezért is, de hogy azért mégis, hogy ennek a költségét kivel fizettetik meg, az nem teljesen mindegy. És hát valahogy számomra sokszor zavaró az, ahogy összekeveredik üzleti lobbiknak az érdeke a fenntarthatósági szólamokkal. Na de, hát ebben csak az alapos tájékozódást tudjuk mindenkinek javasolni.
Illetve még egy gondolat csak például, hogy a fűtéssel is azért nagyon jól lehet spórolni ilyen kis háztartási szinten, illetve hát nagyban is lehetne.
Igen.
De hogy sok háztartásban 25 fokra beállítják a termosztátot, és akkor egy szár pólóban rohangálnak decemberbe. Én mindig mondom, hogy ősszel, télen, tavasszal otthon föl lehet venni egy pulóvert, szóval nem kell rövidújúba rohangálni, és akkor elég csak 21-22 fokot beállítani, illetve hát éjszakára még annál is kevesebbet, ugye tudjuk, hogy 18-19 fok egy hálószobának a hőmérséklete ideális esetben, tehát nem kell 25 fokokban élni.
Ez így van, és hát mondjuk főleg egy hűvösebb éjszakán kiváló egy forróvizes palack, amit be lehet vinni az ágyba, és kiválóan befűti az ágyat.
Van.
Sokkal olcsóbban. Viszont az időnk az lejárt, úgyhogy másodperceink vannak hátra, el is köszönünk, és mindjárt még a Mi Rádiónk híreivel visszajövünk. De hát hallották ma reggel.
Szalai Lukovics Klárát.
És Lukovics Milánt.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
Ja,
a Mi Rádiónk híreivel jelentkezünk.